Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Az Élet Csodája című a János Evangéliumról szóló sorozatunkban legutóbb elolvastuk a 7. fejezetet, Jézus sátoros ünnepen mondott beszédét. A 8. fejezet is ezen az ünnepen játszódik. Ennek eleje az 1-től a 11-es versig a házasságtörő asszonyról szól. Így olvasom. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereg lett. Leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták Jézusnak: Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák. Jézus azonban lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor azok tovább faggatták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik: Aki közületek bűn nélkül való, az vessen rá először követ. Aztán újra lehajolt és írt a földre. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a véneken, és ő egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és azt mondta neki: Asszony, hol vannak? Senki sem ítélt el téged? Az erre így szólt: Senki, Uram. Jézus ekkor azt mondta neki: Én sem ítéllek el. Menj, és többé ne vétkezzél. Eddig a szöveg. Ki ítélheti el a másik embert, ha az bűnt követett el? Kinek van erre joga, vagy fölhatalmazása? A kérdés mélyebb, mint gondolnánk. A jelenet úgy kezdődik, hogy Jézus kiment az olajfák hegyére, és Lukács úgy ábrázolja, hogy erre nem sokkal Jézus elfogása, letartóztatása és pöre előtt került sor, ami különleges megvilágításba helyezi az egész dolgot. Ő a bűnös nőt nem ítéli el, majd nem sokára őt, a bűntelent pedig elítélik. Jézus az olajfák hegyéről, ahová valószínűleg imádkozni ment fel, ismét visszatér a templomba, ugyanoda, ahol addig is volt, ahol tanított. Visszament tehát, hogy folytassa tanítói szolgálatát. De nem tehette zavartalanul, mert egyszerre váratlan esemény szakította félbe a tanítást. Az írástudók és a farizeusok előhoztak egy asszonyt, mondja János, aki soha nem említi evangéliumában az írástudókat, csak itt. Ez nem lehet véletlen, mert ennek a két csoportnak a tagjai voltak a mózesi törvény első számú értelmezői, magyarázói, sőt tanítói. Most pedig éppen erről, a mózesi törvényről van szó. Hogyan ítélnek hát ők a leghozzáértőbbek? Különös az is, hogy a nő partnerét, a férfit, akivel házasságot tört, őt bezzeg nem fogták el, holott a törvény, amely halálbüntetéssel rendelte sújtani a házasságtörést, mind a két félre vonatkozott. Így olvassuk a Leviták könyvében, a 20. fejezet 10. versben: Ha valaki férjes nővel házasságtörést követ el, mégpedig aki embertársának feleségével házasságtörést követ el, az halállal lakol, ő is, bűntársa is. A 2. törvénykönyv 22-es fejezetének 22-es versében hasonlóképpen: Ha rajta kapnak valamely férfit, hogy férjes asszonnyal hál, mindketten halljanak meg, a férfi is, aki együtt hált az asszonnyal, meg az asszony is. Egyértelműen mindkét félre vonatkozik a törvény. Akkor hát miért nincs itt a férfi? Nem tudjuk. Az írástudók és a farizeusok kérdésének célja, mint máskor is oly sokszor, most is az volna, hogy próbára tegyék, kísértsék Jézust, hogy azután bevádolhassák. Ezért olyan helyzetbe akarják hozni, amelyben a kérdésre nincs jó válasz. Ha Jézus fölmenti az asszonyt, akkor nyíltan a törvény ellen tanít. Ha elítéli, akkor meg miért prédikált mindeddig Isten megbocsájtásáról? És miért kereste maga is bűnösök társaságát? Gondoljunk például Mária Magdolnára, vagy a bűnösökre és vámosokra, akikkel oly szívesen ült le Jézus egy asztalhoz. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni, mondják a zsidó vezetők, de már ez is, hát csúsztatás, mert csak korlátozottan érvényes, kevés kivételes esetre. A törvény normál esetben halálbüntetést rendelt, de nem írta elő annak módját. Miért tehát a megkövezés? Nos, igen aljas, alantas okot sejthetünk emögött. Ugyanis a római uralom a zsidóságtól elvonta a kivégzés jogát, a pallos jogot, ahogy Jézus perében a János evangélium 18. fejezet 32-es versében olvassuk, azt mondják, hogy nekünk nem szabad senkit sem megölnünk. Ez volt a helyzet. Csak hogy ezt meg lehetett kerülni, mert egy ilyen tilalommal nem lehetett elejét venni olyasfajta látszólag spontán tömegakcióknak, amelyek valakinek a megöléséhez vezettek, vagyis nem lehetett elejét venni a lincselésnek. És most ez a sors várt volna az asszonyra is, ha Jézus nem lép közbe. Úgy tűnt volna, mintha a tömeg felindulásában spontán kőhaigálással ölte volna meg, meglincselte volna a nőt. Szóval ez egy nagyon aljas és alattomos húzás a római tilalom kijátszására. De mit tett Jézus a kérdés elhangzásakor? Lehajolt, és ujjával írt a földre. Mit írt vajon? Nem tudjuk. De az biztos, hogy nem csak úgy írkafirkált a porba, ahogy egyes fordítások sugallják. Nem. Mindenképpen nagy súlya van ennek a földre írásnak. Nem véletlen, hogy kétszer is ismétlődik a jelenetben. Majdnem biztosra vehetjük, hogy Jézus a nő vádlóinak a nevét és vagy bűneiket jegyezte fel, mert ő ismerte ezeket az embereket, és tudta vétkeiket. Tudta, mi lakik az emberben, ahogy maga János mondja a második fejezet 25-ös versben. Igaz, hogy Isten fia, amikor megüresítette magát és emberré lett, akkor lemondott isteni tulajdonságairól. Nem volt halhatatlan, hisz megölték. Nem volt szenvedésmentes, hisz rengeteget szenvedett. És így letette a minden tudás képességét is. Ez igaz. Ám ez nem vonatkozik az emberismeretre. Jézusnak arra nagy szüksége volt az ember megváltásához. Úgyhogy erről nem mondott le. Ismerte a vádlókat. Ismerte jellemüket, ismerte bűneiket is. És ezeket jegyezte a porba. Ezen kívül a jelenet felidézi Jeremiás prófétát, a 17. fejezete 13-as versét, ami egy talányos megjegyzés, azt mondja, a tőled elpártolók nevét a porba írják. Hát ez történik itt, a porba, amely a pokol egyik jelképe. Por, vagyis a pokol ítélete vár azokra, akik elfordulnak Istentől, írja a proféta, illetve ez várna rájuk a megváltó eljövetele nélkül. Ilyen értelemben nevezi Mikeás proféta is, első fejezete 10-es versében a poklot a porházának. A porházában porral hincsétek meg magatokat, mondja. És így is tettek a bűnbánó bűnösök, amikor port vagy hamut hintettek fejükre vezeklésül. Ezzel elismerték, hogy bűnösök, méltók a pokolra. Mivel a helyszínen éppen a zsidóság vallásilag legműveltebb része volt jelen, írástudók meg farizeusok, joggal feltételezzük róluk, hogy látva a porba író Jézust, pontosan Jeremiás prófétai mondata idéződött fel bennük. Azután Jézus szóban is megmagyarázza különös cselekedetét. Azt mondja, aki közületek bűn nélkül való, az vessen rá először követ. Aztán újra lehajolt és írt a földre. Jelezte nekik ezzel, tudja, hogy bűnösök. Azt is, hogy miben. Talán éppen ugyanabban a vétekben, házasságtörésben bűnösök, amelyért most ezt az asszonyt meg akarják ölni. Azt is kifejezésre juttatja e szavakkal Jézus, hogy ítélni, elítélni valakit. Egyedül Istennek van joga, embernek nincs, hiszen nincs senki, aki bűn nélkül való volna. Aki így tesz, aki másokat elítél, az voltaképpen a saját bűntársát ítéli el. De önmagát, mint ahogy kellene, nem. Szó sincs arról, hogy Jézus elvetné a mózesi törvényt, vagy mindenestől bármiféle ítélkezést, bíráskodást. Nem. Ő csak pusztán megkérdezi, hogy a törvény alapján ugyan vajon kinek van joga megbüntetni, és különösen halállal büntetni egy embert? Hát senkinek. Az eddigi vádlók tehát eltűnnek, eloldalognak sorban egymás után. Nincs senki, aki tovább föntarthatná a vádat. Jézus egyedül marad az asszonnyal. Senki sem ítélt el, kérdezi tőle. Senki, feleli a nő. És ettől kezdve a kérdés nem az, hogy az asszony méltó-e az ítéletre, mert ezt senki nem vonja kétségbe. Bizony méltó rá a törvény alapján. Hanem az a kérdés, kinek van erkölcsi alapja kimondani rá az ítéletet, és azt végrehajtani. És kiderül, senkinek. Senkinek nincs erre alapja meg joga. Annak, hogy Jézus egyedül marad az asszonnyal, annak ebben áll a mélyebb jelentése. Itt van a vádlott, és Jézus, mert egyedül ő, a bűntelen, teheti meg, vagy tehetné meg, hogy ítéletet mondjon felette. De Jézus nem ezt teszi, hanem azt mondja neki, én sem ítéllek el, menj, és többé ne vétkezzél. Jézus felmenti talán a bűnöst, mert hogy az asszony bűnös, ahogy már mondtam, kétségtelen, házasságot tört, bűnös. Így aztán Jézus szava nem is felmentést jelent, hanem sokkal többet, megbocsájtást, feloldozást. Azt jelentik ezek a szavak, hogy Jézus a bűnt igenis elítéli, mert azt mondja, ne tedd többé, ez rossz, ez bűn. De az embert, a nőt, őt nem ítéli el. Nem ítéllek el téged, de a bűnödet azt elítélem. Ne tedd. A bűnt gyűlölöm, de a bűnöst szeretem. Ezt mondja Jézus. Vajon általában az ítélkezést ítéli el ebben a jelenetben? Kérdezem újra. Mindenfajta ítélkezést, büntetést, bebörtönzést elítél, amely bűnös emberek től ered? Hát nem. Amit itt látunk, az egy spontán megmozdulás. Az egybegyűltek nem képviselnek semmiféle hivatalos jogi vagy közhatalmi szervet. Nem történik valódi jogszerű eljárás. Hiányzik annak minden szükséges kelléke. Például nincs jogszerű feljelentés. Hiszen feljelentést a kárvallottnak, a megcsalt férjnek lenne csak joga tenni. És ő nincs jelen. Hát hol van a férj? Hol van a jogszerű vádló? Nincs sehol. Azután a tanúk sincsenek jelen. És végül a vádlók maguk sem hivatalos jogi személyek, sem az írástudók, nak, sem a farizeusoknak nincs bírói ítélkezési joguk. Még az írástudók is csak a törvény értelmezői, de nem alkalmazói és nem végrehajtói. Tehát ez nem szabályos per, és itt nem születhet ítélet. Ellenben Jézus azt vallja, hogy a hatóságok, a bírói hatóságok hatalma isteni jogon létezik. És igenis rendelkezik a hatóság azzal a joggal, hogy ítélkezzék. Még akkor is, ha ezek a hatóságok jelenleg a gyűlöletes, megszálló római hatalom képviselői. Mert ilyen hatalmak nélkül nem létezne közrend, biztonságos, normális emberi együttélés. Neked csak azért van hatalmad rajtam. Van, mondja Jézus, de csak azért van. Ezt Pilátusnak mondja. János evangélium 19. fejezet 11-es vers. Azért van, mert kaptad onnan felülről, Istentől. Tehát neked van. Ugyanez Pál apostol felfogása is, például római levél 13-as fejezet 4-es vers. A hatalom Isten szolgája a te javadra. De ha rosszat tettél, félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot. Szolgálja ugyanis Istennek, hogy bosszút álljon büntetéssel azon, aki rosszat cselekszik. Neki tehát a hivatalos, Istentől származó hatalomnak, neki igenis van joga ítélkezni. De ettől teljességgel el kell választanunk a hétköznapi ítélkezést, amit mi is nap mint nap gyakorolunk, sajnos túl sokszor is. A hatóság jogi ítéletet hoz, a magánember erkölcsi ítéletet. A jogi ítélkezéssel ellentétben az, hogy az egyik ember magánemberként elítélje a másikat, teljességgel ellenkezik Isten akaratával. Megint a római levelet idézem, a második fejezet első három versében ezt írja. Nincs tehát mentség számodra, bárki légy te ember, aki ítélkezel. Mert azzal, hogy mást elítélsz, önmagadat ítéled el, hiszen te, aki ítélkezel, hasonlókat teszel. Márpedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan éri azokat, akik ilyeneket tesznek. Vagy azt gondolod, te ember, hogy megmenekülsz Isten ítélete elől, amikor azt teszed, amiért másokat elítélsz, akik ilyeneket tesznek? Hát így, Pál. A hivatalos joghatóság általi ítélkezés az szükségszerű. Noha persze, akik abban ítéletet hoznak, maguk is bűnös emberek, és ennek elvileg nem lenne szabad így lenni, de hát mégis így van, mert másként totális káosz uralkodna a társadalomban. De ezen a területen túl nem szabad menni. Erről beszél az apostol. A másik ember elvetése, elítélése minden egyes esetben önellentmondás, mert magunk sem vagyunk mentesek attól, amiért őt elítéljük. Nem vagyunk mentesek, hogyha elfogadjuk a Tóra jézusi, vagyis szigorú értelmezését, mely szerint a bűn nem a tett elkövetésével kezdődik, hanem már korábban, a szívben. Jézus a hegyi beszédben beszél erről a Máté 5. fejezetében. Hallottátok, hogy mondták a régieknek, ne ölj, aki pedig öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, már méltó az ítéletre. És kifejezetten mai témánkról, a házasság törésről pedig így beszél Jézus. Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek, ne törj házasságot. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asszonyra néz, azért, hogy megkívánja őt, már házasságot tört vele szívében. Szóval tehát e felfogás szerint nincs senki, aki bűntelen volna. Tehát nincs senki, aki ítélkezhetne. A késői zsidóságban a Krisztus előtti második századtól vétek és erény, bűnösség és bűntelenség miben léte problématikussá vált. Hitelét vesztette a korábbi, leegyszerűsítő, a világot fekete-fehérben látó, gonoszokra és igazakra felosztó szemlélet. Az emberek erkölcsi alapon való megkülönböztetése átadta helyét a hasonlóság érzetének, és az általános gyengeség, esendőség, az ember bűnrehajló természetének megtapasztalása végül a senki sem jó, csak az Isten érzetében összegződött. Ahogy ezt írja Márk, 10. fejezet 19-es vers. Előtérbe került az embertárs, a hozzánk mindenben hasonló másik iránti szolidaritás. A szeretett parancsnak a zárlatát, amikor azt mondja, én vagyok az Úr, elkezdték a szolidaritás jegyében értelmezni, vagyis én vagyok az Úr, tudnillik, aki fele barátodat is teremtette. Az ekkoriban, a Krisztus előtt második században írott Sirák fia könyve 28. fejezetének az elején ilyeneket olvasunk. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, és neked is megbocsáttatnak vétkeid. Aki nem könyörül embertársán, saját bűneiért hogyan imádkozik, és így tovább. A szeresd fele barátodat, mint magadat parancsát, kezdték így érteni, szeresd, mert olyan, mint te magad, Isten teremtménye, mindenben, de legkivált eredendően gyönge, esendő, bűnös voltában, olyan, mint te magad. Ezért, ha esendő természete bűnbe vinné, és rosszat követne el ellened, ne állj bosszút, és ne ítéld el, hiszen fordítva is könnyen előfordulhat. Ez a ne ítélj szemlélet tehát megvolt már Jézus előtt is, csak hogy ő egy újabb lépést, egy korszakos lépést tesz ebben a kérdésben, ami már nincs meg az ószövetségi előzményekben, legalábbis ilyen határozottan. A bűnös nővel szembeni viselkedése, amiről itt olvastunk, egyetlen hatalmas kiáltás arra tanít, hogy az ember totális erkölcsi csődjéből a kiút nem az ítélkezés, hanem egyes, egyedül csak a megbocsájtás. Kedves hallgatóim, ennyit mára Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.